Üdvözletem, Csütörtök, Flaster, méghozzá Reichert Jánossal.
Adj Isten.
És Ficsor Benedek kollégával, a Magyar Hang munkatársával. Rengeteg statisztikai adatom van, de azért megpróbálunk érdekesek lenni. Kezdjük azzal, ami nem meglepő volt számomra, hogy elkészült itt a boldogság térképe a régiónak, és hogy ez elég komplex kutatás volt, és az 2021-es adat szerint a koronavírus válság gyökeresen forgatta fel az emberek mindennapjait. Hú, hát ezért kár volt kutatni, Dévény úr, ugye mondanám saját magamnak. Na mindegy, a lényeg az, hogy a régióban mi magyarok vagyunk a legkevésbé boldogok, megelőznek minket a lengyelek, akik benne voltak a kutatásban, a szlovákok, a csehek és az osztrákok is. Hát mondjuk az osztrákokon nem lepődünk meg, én a cseheken se lepődök meg, amikor egy Prágában élő ismerősömet kérdeztem, hogy náluk hogy megy ez a politika, meg mennyire szövi át az életüket, és akkor már voltak a tüntetések, tehát azért már vastagon ott mondta, hogy hát oké, persze most van egy kis fennforgás, meg mit tudom én, de azért mindig az a legfontosabb kérdés, hogy hol ígyunk meg egy jó korsó sört a haverokkal. Hát mennyire igazuk van, nem? Mennyire jobb világképhez, mint ez az állandó izé. Itt, most már itt abszolút világvége van Magyarországon, és most már minden, és kérlek, és többi, és többi. Van ennek tanulsága egyébként ennek a kutatásnak, de most komolyan? Mert ezt szerintem így nagyjából eddig is tudtuk. Miért szomorú a magyar? Na, fejtsük ezt meg akkor.
Hát ezt nehezebb megfejteni, mint az a baj az ilyen kutatások, hogy erre mindig azt lehet mondani, hogy máshogy számolják. Nálunk egészen máshogy számolják, mint ahogy máshogy számolják.
A boldogsági
mutatók. Minden máshogy számolnak, mint Magyarországon. És azért mindenhol az jön ki, hogy rosszul állunk, de igazából mi állunk a legjobban, csak ezt a kutatásban résztvevők nem tudták. Úgyhogy, tehát a Gulyás Gergely például erről nem lenne érdemes megkérdezni.
Erről se, igen. Mondjuk mi kérdezhetjük, mert úgyse válaszol semmire.
De most tudálékos leszek egy picit, ugye ezek rendkívül önkényes vizsgálódások, és csak annyiban érdekesek, amennyiben a vizsgáló a saját szempontjait következetesen érvényesíti az összes vizsgált tárgyon. Tehát ennyiből ezek tényleg hasznosak. Én speciál ennek a vizsgálatnak a szempontrendszerét nem érezném magamhoz olyan közel, ugye, hogy a GDP milyen fontos a boldogsághoz, ezekkel lehet vitatkozni. Amit szeretnék
mondani... Hát, ha te családod részesülne a GDP jelentős részéből, akkor hozzájárulna a boldogsághoz.
Igen, de alapvetően azért én úgy gondolom, hogy egyrészt vannak más hasonló vizsgálatok, ha valakit ez nagyon érdekel, egy globális honlapot is talál, happyplanet.org, ott meg lehet nézni,
nincs
hogy a világországai, melyik, hogy mi, abból például az jön ki, hogy a közép-amerikai térség, tehát a Karib-tenger környéki kis államok, azok a legboldogabbak. Én ezt nem tudom megítélni, sosem jártam ott, lehet, hogy ők a legboldogabbak, lehet, hogy nem ők.
Jamaica, tudom.
Igen,
hát azért elég vidám.
A csuda tudja, de Costa Rica, Honduras, meg mit tudom én. Szóval ezeket nem, annyit azért hadd mondjak, hogy én inkább ezt megfordítanám, tehát engem azok a statisztikák jobban motiválnak, amelyek arról szólnak, hogy hogyan állunk a mentális betegségekkel, a mentális problémákkal, az például hány százalékát érinti az adott társadalomnak. Szerintem az ugyanaz inverze lenne ennek, de sokkal többet mondana nekem.
Egyébként szerintem nagyon így belegondoltam most ennek a felmérésnek a kapcsán így a szorgos szürke magyar hétköznapokba, hogy azért elég nyomasztó is tud lenni magyarnak lenni. És nem azért, mert itt élünk, hanem hogy amit mondjuk a közélet, a politika, a hétköznapi küzdés, meg minden így rápakol az emberre. Vagy egy csomó minden olyan van, ami megnehezíti azt, hogy meg tud élni boldogan az életet, még akkor is adott esetben, hogyha egyébként nagyjából úgy minden rendben lenne. És valamelyik nap, mégis teljesen mindegy, ami a tényekről lesz szó, tehát valamelyik nap a nagyobbik filmnek az a perverziója támad, hogy nézzük meg a tényeket. És tényleg olyan rég láttam én is, hogy oké, nézzük, vágjunk bele a tényekbe. Ugye ez majdnem egy órás a produkció, elindult a műsor, az első fél óra az akkora vérben tocsogás volt, hogy öröm volt nézni. Tehát, hogy már végén, tehát, tudod, amikor valami annyira groteszké válik, hogy már elkezdesz röhögni rajtam, miközben tragédiákról van szó, de nem tudsz már mit kezdeni. 10 gyerekes családba a kamasz, aki éhezett, mert elhanyagolták, az belefojtotta a 2 éves testvérét féltékenységből a az aknába, a szennyvíz aknába. Bement a traktor a két vonat közé, és mit tudom én, hogy helyszínről jelentkezünk, leszúrta a két gyermekét, aztán a feleségébe szúrta a kést, aki megvárta, míg elalszik, és a késsel a hátában, mint egy rejtőhős, így átment a szomszédba, és ott sikoltozott az utcán. Nem készültem, csak most így próbálom így visszaidézni ezeket. És még ebből volt egy rakás ilyen. Úgyhogy 5-6 percig kitárgyalva egy téma, hogy hogy szúrja le, hogy egyébként hova döfte a kést, és a gyerek mit sikoltott még, mielőtt a beborult apja, aki egyébként önmagával is végezni akar, de az nem sikerült. Valahogy mindig a végét szúrják el ezek a remek kis családbirtok. Szóval, hogy ez egy apró tétel egyébként, de, és nem is, most nem is azt akarom mondani, hogy mennyire szar a tények, mert szar. Most ezzel nem volt kijelentés, hanem hogy így hirtelen belegondoltam, hogy basszus, ez egy átlagos hétköznap Magyarországon. Jó, persze, nyilván össze lehet válogatni a pozitív híreket is.
Azt adják én ennek egy filozófus távlatot, jó? Tehát, hogy a József
Attilát megnézem... Hát pont ezt szerettem volna kérni.
Igen, nem, József Attilának van egy versora, ugye már a halál előtti utolsó időszakból, ugye, hogy örömöm tán a szenvedések hozzák, hogy boldogan nézem majd, hogy sírva nézem majd, ha boldogan sétálsz azzal, aki méltóbb lesz te hozzád. Bocs, én se készültem, te nem gondoltam, hogy József Attilát fog szavalni még két perccel ezelőtt se. De az a lényeg az, hogy egyfajta ilyen önemésztő, öngyötrő tempó, az valahogy benne van a magyarban. Ez tényleg, gondoljunk Széchenyi életére. Sőt, van egy ilyen, hogy mondjam, nemzetkarakterológiai jegy. Amit mondasz, az annyiból érdekes szerintem, hogy 32 évvel a rendszerváltozás után elmondhatjuk, hogy a valóságérzék az semmit se javult. Tehát az, hogy egy kereskedelmi televízió így módon szolgálja ki a nézők igényeit, azért az tragikus. Tehát mert normális országban egy ilyen híradót nem néznének az emberek, mert ezek nem fontos dolgok. Tehát értem, hogy szomorú, hogy leszúrta a családtagját, vagy belefojtott a vízbe, de ebből, tehát ez már kijelgés az ostobaságban, hogy
az
tehát
volt.
Ez egy másfélsoros hír. Ez kész. Egyébként szomorú, de az anyag az lenne, ha megnéznénk, hogy hány ilyen van, mi okból történt volna, stb. Nem az, hogy hogy döfte bele a kés, az nem hír, hogy hogy döfte bele. Az, hogy miért történnek ilyenek, az hír le. Csak hát ahhoz ugye minőségi munkát kellene végezni az adott szerkesztőségben.
Igen, mondjuk ez azért talán relatív, nyilván relatív, de azért nem feltétlenül kell komolyan venni egy ilyen kutatást, mert ugye a skandináv országok végezték az első, tehát talán az összes skandináv országban, nem az első 10-ben nyilván, a legboldogabb országok között, és emlékszem egyszer 10-15 éve Bukarestben beszélgettem egy dán fickóval, aki már évek óta Bukarestben élt, és akkor az nekem ott látva Bukarestet megdöbbentőnek tűnt, hogy Koppenhágában miért költözik át az ember, és felsítette neki a kérdéset, hogy a világ legboldogabb országában az egyik leggazdagabb város, Koppenhága, hogy miért lakik itt, és erre az volt az, hogy hát igen, Dánia a legboldogabb ország, ő azért költözött Bukarestbe, mert nem bírja elviselni. Tehát, hogy ezek a...
Szentőrült. De megértem egyébként persze.
Tehát, hogy
igen, nem értem meg, csak sejtem, kapjuzgálom, hogy mit.
De például egy másik példa, hogyha ha a Dél-Koreát nézzük, ami nyilván gazdaságilag, fejlettséget tekintve mindenben jóval előttünk van, viszont ott talán a legmagasabb az öngyilkosok aránya a társadalmon belül. Különféle okokból persze, de ott amennyire tudom, nagyon sötéten látják a jövőt. Nyilván, hogyha mellettünk lenne egy atomfegyverrel fenyegető Észak-Korea, lehet, hogy mi sem lennénk még ennyire vidámak sem. De tehát ezek nagyon relatívak, és ezért Magyarország, mert ha jól emlékszem, 50-valahányadik helyen van a listán, tehát hogy a 190-ből. Tehát...
Oké, csak ezért, tehát a lefelé kompatibilisnek mindig egyszerűbb lenne, hogy mennyire vannak ezért rosszabb helyzet, mint inkább így ízéd, hát a csehekre nézni. Jó, a csehek persze, ők mindig is ilyen kis német polgári létszerűséggel leleztek.
Igen, meg ők az individualizmusukkal. Tehát ugye ott nagyon erős filozófia értékű individualizmus van a csehek körében. Ugye a legnépszerűbb sportok azok mind magányos sportok Csehországban. Tehát a golf, a kerékpározása, tehát én csehektől tudom. Tehát ugye olyan sportokat űznek, amiket egyedül lehet csinálni, tök jó nincs, nem pofoznak fel. Mert a koreai példa szerintem pont arról szól, hogy a túlhajtott verseny az sem tesz jót az embernek, viszont a versenytelenség sem, tehát ugye az sem jó, hogyha semmiben sem kell soha versenyezni, meg megfelelni.
Minden esetre ezeken a Borsodi, az, amiket mindig sokszor elmondok, de hát miért ne, Borsodi, meg Belső Somogyi, meg nagyon keleti részeken, de mondjuk a Alföld északi részén, Közép-Magyarországon is. Hát azért itt a vidéki kis településeken nem én sem tapasztalom a hömpölygő vidámságot, meg a boldogságot, hanem ilyen klassz kis küzdelem van a hétköz. Minden napot meg kell gyakorlatilag nyerni. Hát Orbán Viktor még boldog is lehetne egy ilyen régióba, hogyha oda költözne egyszerű nap számosnak, mert hogy valóban minden napot úgy kell megnyerniük.
De biztos nyerne minden.
El is megyek Ózdra most kedden, egy rendőrnyomozó fog engemet kísérni. Nem úgy, hanem hogy mindegy, megismerkedtünk is, hogy azt mondta, hogy akkor, amely ennyit foglalkozom a térséggel, akkor karon fog, és akkor beülünk a kis autójába, és megmutatja, hogy na, milyen is az a Ózd, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
És utána vidámabban fogod látni az országot.
Jó, hát annak idején mindig ezt csináltuk, mert ugye mi Németországba jártunk táncolni, még ott a rendszerváltás előttől már kezdve, NSK-ba jártunk, márkát kellett váltani, ugye. És hát azt láttuk, hogy nekik sokkal jobb, mint nekünk. Hát ezt nem volt nehéz ugye megállapítani. És akkor hazajöttünk, és akkor elmentünk Kárpátaljára egy kicsit az ottani ismerősökhez, és mondtam, hogy jó volt hazajönni. Az olyan volt, mint a Kesson, tudod, hogy az osztrák izét, életet, amit így magadra szedtél, irigyked, az gyorsan így Kárpátalján pillanatok alatt az első pottyantus budis éjszakán már le is hullott rólad, és akkor már jó volt hazajönni a rendes vécéhez. No, van egy másik felmérés is. Hát ez már konkrétabb egyébként, azt mondja, ez így szól. Az emberek 77%-a gondolja úgy, hogy a kormánynak több bértámogatást és bérpótlékot kellett volna adni a járvány alatt bajba került dolgozóknak és vállalkozásoknak. Erről is sokat beszéltünk, ugye, hogy nem nagyon kaptak azért támogatást itten, ami drága magyarjaink. Ezt a Medián készítette ezt a felmérést. Még a Fidesz támogatók 59%-a is egyet tudott ezzel érteni, hogy azért kicsit úgy, na igen. Ezt az LMP megbízására csinálta a Medián ezt a kutatást. És feltették azt a kérdést is, hogy a szociális dolgozóknak az egészségügyi dolgozókkal egy időben, vagyis az elsők között kellett volna megkapniuk a védőoltást, ami a megkérdezettek 87%-a igennel felelt. Tehát, hogy az a furcsa helyzet van, hogy mikor így rákérdeznek konkrétan, hogy ez az intézkedés milyen volt, az az intézkedés nem így, akkor mondom még a fideszes szavazótáboron belül is a többség azt mondja, hogy hát azért nem volt minden annyira tökéletes, hogy lehetett volna jobban. Ehhez képest meg a Fidesz erősödik. Mindeközben. Akkor mi a búbánat van már megint?
Hát ugye volt egy olyan felmérés is, amely szerint az ország lakosságának harmada tudja pontosan, vagy legalábbis 5000 plusz-minusszal megítélni, hogy hányan haltak meg a járvány következtében.
Igen, ez a múlt héten, igen.
És onnantól kezdve nem nagyon lehet mit kérdezni, hiszen Orbán Viktor kijelentette, hogy az életekben méri a sikert. Mivel senki nem tud róla, hogy mekkora kudarcot jelent ez a járvány elleni védekezés, ezért nő a Fidesz támogatottsága. És igazából ezek szerintem mellékes dolog, mert nyilván hát az, a józanész is az itt, hogy többet kellett volna adni mindenhova. Több bértámogatást, elég csak végig sétálni valamelyik forgalmasabb budapesti utcán. A boltok fele úgy zárt be, hogy nyilvánvalóvá tették, hogy nem fognak kinyitni. És akkor nincs több kérdés, hogy kellett volna több értámogatás, vagy nem, mert nem fognak kinyitni.
Most hallottam is, mert el is megyek majd megnézni, hogyha megy az ember a, hát nem is csak a Blahától, hanem nem is tudom, hogy valahonnan a belvárosból indulsz, így a keleti pályaudvar felé, hogy be vannak deszkázva most már egy csomó bolt, de hogy ez, akkor ezek szerint tényleg, de akkor ezt majd jól megnézem.
Hát Ózd után még a nagy körút az...
Ja, igen, csak hogy a vidámság faktorom az elérje a magyar szintet. Ja.
Menjél az ellenkező irányba az előző, és akkor úgy érzed, hogy egyre jobban élünk.
Nézd, az is egy megoldás.
Nekem erre az a véleményem, szóval én a kremlinológia tudományát művelem újabban, tehát már mint a budapesti kremlinológiát, tehát hogyha a Fidesznek nő a támogatottsága, akkor nem értem, hogy miért viselkedik így a Fidesz. Magyarán én azokat a közvéleménykutatási eredményeket, amelyek szerint a Fidesznek nő a támogatottsága, maradjunk annyiban, hogy kritikusan fogadom. Ha a Fidesznek valóban nőne a támogatottsága, akkor nem kéne azt csinálni, amit csinál. De gyakorlatilag nem hiszem el, hogy a Fidesznek okay, nő a támogatottsága.
De nem arról van szó, hogy már most kétharmaduk lenne adott esetben, hanem hogy mondjuk 7-ről 38%-ra jöttek, vagy 36-ról 37-re, nem hiszem pontosan elnézést. Az összes felmérés szerint, amit most az utóbbi időben publikáltak, egy picivel magasabb a hazafias népfrontnak a támogatottsága, mint a Fideszé, de a Fidesz szépen elkezdett kijönni, úgymond a kátyú, nem is volt ez kátyú, hát volt egy kis döccenő, valamelyest csökkent a népszerűség, de szerintem működik a pozitív propaganda.
A pozitív propaganda? Mm. Ja, hogy milyen jó nekünk,
arra gondolsz, hogy, hogy milyen jól kezeltük a válságot, hát hogy nem volt gondolom, semmi probléma.
Hogy lehet, hogy ennyiből ez érvényes, de a másik oldalon az a fajta kőkemény, könyörtelen következetesség, amivel lopják szét az ország vagyonát, az arra mutat, hogy egyáltalán nem terveznek már hosszú távra. Tehát az a mód, ahogy ugye hétről hétre újabb és újabb jogszabályokkal oldják meg, hogy még több és még több és még több közvagyon kerüljön leválthatatlan vezetésű ilyen-olyan alapítványoknak az elidegeníthetetlen birtokába, az nem arról szól, hogy ők úgy gondolják, hogy minden rendben van.
Hát nem tudom.
És szerintem Orbán Viktor, akit én nagyon okos embernek tartok egyébként, pontosan tisztában van vele, hogy az a rendszer, amit ő kitalált, konkrétan a választásról beszélek, tehát a választás rendje Magyarországon, nem az eljárás rend, hanem a választás logikája, az sajnos, most már lehet, hogy Orbán is felfogta, hogy ez nem szerencsés, oda kulminál, hogy valakinek mindig kétharmada lesz. Márpedig, ha ez így van, akkor felkészülhetünk rá, hogy minden egyes kormányváltása megint át fogják írni a gránit szilárdságú alaptörvényt. Ezt most értsünk,
jó, tehát ez allegorikusan. De elég volt.
Igen, tehát, igen, tehát hogy
olyasmiket
kényszerülnek csinálni, amiknek józan, normális országokban nem lehetne megtörténnie. Ezért mondom, hogy én egyáltalán gondolom, hogy a Fidesz annyira biztos magában meg a helyzetében. Neked lehet, hogy ebben igazad van, hogy ez a naponta bemondjuk, hogy hány vakcinát hoztak. Ugye minden egyes ampulla vakcina legalább 12-szer szerepel a hírekben, mint esemény. Ez lehet, hogy működik. De hát a másik oldalon azért az emberek, én úgy látom, az ország rohamléptekkel szakadt ketté. Van egy fele, amelyiket nem érintett meg a válság, anyagilag sem. Olyan a munkakörük, olyan az életük, stb. De van egy egyre nagyobb fele, amelyik a legsúlyosabb nyomorba fordul, tehát amelyiknek egyszerűen elfogy a likviditás, és nagyon sok problémája lesz.
Na, ők nem szoknak elmenni szavazni, között. Mert nagy
igen, de az a kérdés, hogy meddig tűrik. Hát tulajdonképpen az a paradox helyzet, bármeddig. Hogy a kínai egyetem idehozatala, az most pont egy olyan eset, amikor a magyar társadalmat vezető értelmiségnek utcára kéne vinni a magyarokat. És néma csönd van, és nem érdekel senki.
Hát októberig nem tud utcára vinni a magyarokat.
De hát az MTA-ért sem mentek az utcára, pedig azért, hogyha valami, akkor annak a szétverése, vagy mondjuk dekonstrukciója azért az megért volna egy...
Igen. De nekem egy vezető társadalomtudós akadémiétag azt mondta, hogy azt se gondoltam, hogy három tüntetést tudunk szervezni.
De az miért? A nagy MTA tüntetés az nem volt kicsi, mint a neve is mutatja. Szóval, hogy igen, ott hát azért elég sokan összejöttek.
Hát pár ezeren. Hát
az nem, mert arra gondol az István, ami végigért
a Várker Gazártól indult,
igen,
és
körbe,
az MTV-hez ment,
és
amikor eleje az MTV a környékén volt, sőt már odaért, akkor indult a vége, még csak a Várker Gazártól. Hát az komoly, az nem tudom, volt-e 100 000-es, de még az is lett. Egyébként tök minden.
Nem, az lehet, hogy te Rákai Filip tanítványa vagy, és akkor már rögtön 2-3 millióan volt.
Nem, a mester soha.
Ez mondjuk az tényleg sok volt, és ez nyáron volt, ugye nyár végén.
De mindenesetre eredményt ugye azzal se, a CEU tüntetésekkel.
Ezzel vigyázzunk, mert szerintem azért az eredmény volt, hogy visszavettek a tempóból. Mint ahogy tehát amikor az Orbánék először kértek felhatalmazást, ugye már több mint egy éve, az mindenki elfelejti, a felhatalmazás életbelépésekor azonnal benyújtottak, ugye mindig semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes egy ilyen indítványaként szokott ez megérkezni.
23-59.
Egy csomó skandalum törvényt, amik akkora botrányt keltettek délelőtt az Unióban, hogy délbe visszavonták. És azóta eljátszák, hogy hát nem történik itt semmi, meg nincs itt ilyen diktatúra, meg semmi. Csak ugye ügyesen elfelejtették, ezt most műveltetőjeként mondom, az emberekkel, és el is felejtette az ország, hogy aznap reggel ők abban indultak, hogy mostantól diktatúra lesz. Csak akkora a meghökkenést okozott az Unióban, hogy délre levették az étlapról ezt a programpontot, de benne volt, tehát a szándék megvolt.
De mi ez a délre diktatúra lesz?
Hát a semmilyen nevével benyújtott első törvények, amiket akkor a veszélyhelyzetre hivatkozó rendkívül
feltartozott, azonban le volt írva a diktatúra.
Csak akkor a botrány lett belőle, hogy még aznap délben visszavonták.
Én próbálom megint kicsit visszatérni egy korábbi higgadtabb önmagamhoz, olyan szempontból, hogy belegondolni abba, hogy oké, ez tök jó, hogy mi ezt látjuk, azt látjuk, és azt gondoljuk, hogy mi nálunk van az igazság, és ez meg az történik, és a Fidesz ilyen meg olyan. hogy ez önmagában az embert megnyugtathatja, vagy felhúzhatja, tök mindegy. De hogy amíg nem próbálsz gondolkodni azon, hogy, hogy mi történik azzal a, nem tudom, két és fél millió emberrel, és annak a két és fél millió emberek a fejében, akik megszavazzák a Fidesz, miért szavaznak rá, addig nem fogunk előrébb jutni. És a nagyon macerás beszélgetések ezek, amiket én így lefolytatok a háttérben az én drága fideszes ismerőseimmel, mert rohadtul idegesít, hogy amint hogyha nem is egy valóságról beszélgetnénk. De például, amit ideket felháborít, hogy alapítványokba szervezik a vagyont, arra ők azt mondják, hogy épp ideje volt. Mert végre magyar kezekben van minden. Amit bezzeg Horn Gyulájék a izé, és emlékezzünk vissza a vad kapitalizmus, amikor itten betette a szőrös kezét neki a lába, akkor aztán csak azért privatizáltak cégeket, hogy megfojtsák őket, ne legyen konkurencia, és hogy vitték ki a pénzt. Most végre magyar kezekben van. Amit te azt gondolod, hogy a Mészáros Lőrinc azért az tűrhetetlen, ugye? Nem. Magyar kézben van, magyar embereknek ad munkát egy másik magyar ember. Remek, itthon marad a profit, mi ezt is? Vagy hogyha azt mondod neki, hogy te figyelj, az mondjuk az nem gáz egy picit, hogy a Matolcsi féle jegybanképületbe a Matolcsi fiának cége hozza a bútorokat? Hát azért pici látszat, hogy valami, nem? Legalább ittassanak be egy gyógyszerészeti céget. Ezt akkor majd szerezze be, az ne legyen ennyi egyértelmű. Azt fogja mondani, hogy leszállították a bútort? Le. Szép a bútor? Szép. Hát akkor meg mi van? Magyar cég a Matolcsi gyereknek a bútor? Magyar cég. Erről van szó. Sőt, és még örülnek is neki, és most ez nem bántom őket, csak próbálom tőleg ezt a logikát, hogy azt abba gondoljatok, hogy próbáljátok belegondolni a kedves nézőkkel együtt, hogy itt nagyon durván ütközik két elképesztően eltérő világkép. Mondjuk mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a polgári gondolkodások is, és azt mondjuk, hogy egy Matolcsi gyerek három Porsche targázás közben nem szállíthat be a édesapja állami bankjába bútorokat egy olyan céggel, amit ráadásul egy másik állami bank pénzéből privatizált, vagy vett meg magának kölcsönből, ugye? Mert halálnevetséges játszó az egész, és menjenek a fenébe. Ezt gondoljuk mi, hogy ezen a polgári. És mondom, itt van ezzel szemben ez a másik, hogy magyar cég. Megcsinálta? Jól csinálta meg? Hát akkor meg miért ne?
Hát hadd egészítsem ki, hogy az én tapasztalatomat ezzel egyrészt, másrészt meg az én ismeretségi körömben a Fidesz hívek alapvetően abból indulnak ki, hogy csak ez a hat párt ne kerüljön hatalomra, ez a mostani ellenzék, hitvány, baloldali, liberális, gender hívő, mit tudom én, és hogy azok ne. És valóban sok baj van a Fideszsel, de azok ne. Tehát ez az én tapasztalatom. Ehhez jön még egy harmadik ér, hogy ezek legalább keresztények. Na most meg, hogy keresztény nemzeti konzervatív gondolkodás, hogy evidens módon ez a kormány nem keresztény, nem nemzeti, nem konzervatív.
Stopp, már rontottad. Azt mondtad evidens módon. Neked evidens módon, de most pont arról van szó, hogy mit tudsz kezdeni azzal.
Mégis azt hiszem, hogy az Orbánék azt látják, meg érzik, hogy azok, akik hajlandók gondolkozni, azok azért most már egyre távolabb állnak a Fidesztől, és el fog jönni a pillanat, amikor ezek valamilyen esemény miatt tömegesen ráébrednek, hogy tényleg nem lehet folytatni. Tehát én meg kell mondjam...
Amikor októberben lesz 2043-ban.
Én azt akartam, hogy azért, hogy mondjam, optimistább olvasattal azt tudom gondolni, hogy lehet, hogyha tényleg eljön a pápa össze, akkor legalább a katolikusok felébrednek. Lesz az eukarisztikus kongresszus, idején a pápa, és én úgy gondolom, hogy a pápa elég világosan fog beszélni ahhoz, hogy ez, ami most folyik, nem lesz folytatható. De most, meglátjuk, lehet, hogy optimista vagyok, lehet, hogy teljesen félreértem a helyzetet, ősszel majd visszatérünk rá. Ja. Ez nekem, tehát ha őszről van szó, ez nekem egy reményem. A sok lopás addig tarthat, tehát akkor fog felébredni nagy tömeg, amikor az emberek rájönnek, hogy az övéket lopták el. Tehát, hogy az övék volna normális jogigazság. De mondok neked azért egy
apróságot.
Most jön el az a pillanat, amikor elkezdik majd benyújtani a számlát a bankok a prolongált hitelekre.
Jó, ott az biztos, hogy
ez például itt van. Ez például nagyon sok embert érint, amikor szembesülnek vele, hogy a kormány igenis szép csöndben becsapta őket.
Oké, de ez nem lesz összefüggésben azzal, hogy ilyen úgynevezett alapítványokba tolják ki a pénzt. Tehát, hogy
és... De az meg senkit nem érdekel. Mint ugyanúgy nem érdekel senkit a rengeteg haláleset, nem érdekel senkit. Például itt van ez a kínai egyetem, illetve a diákváros története. Azért simán csak azért ki kéne több százezer embernek mennie, nem csak a Fudan miatt, hanem ami eddig történt ott. Mert hogy ott annyi pénzt, hogy az a Questor területe volt régen, azt a Questor csődje után onnan akarták kártalanítani az embereket, csak hát ezt valamiért nem tette meg a kormány. Annyi pénzt fizettek azért a területért, hogy a jelzálogot levegyék róla. A szomszédos telek, ahol ugye most az atlétikai stadion épül, azt is megvette a kormány az olimpiai rendezés reményében, azért dupla annyit fizetett négyzetméterért, mert ott garancsi érdekeltség volt. Tehát ahonnan kártalanítani kellett volna az embereket, semmi, a másik ott dupla ár, és ennyi.
De ez se fogja, de eljut. Semmi nem vagy történt. Ha eljut is, hát... Nem
és tudom. Lett belőle egy feljelentés, és a rendőrség azt mondta, hogy nem egészen úgy van, mert az más volt, és ott kicsit akartak építkezni, és rögtön többet ér, és akkor és semmi.
Csak azt akartam ezzel az egésszel mondani, hogy amíg abban nincs egyetértés, hogy lopás, nem lopás, addig baromi nehéz. És már nincs egyetértés ebben. Gondoljatok bele, bocsánat,
neked hogy honnan, hogy honnan indult. Az árkok,
emlékeztek az... honnan, hogy indult, amikor elkezdtek Rogán Antal, a kis nyomvat 700 ezer forintos, hogy mennyi volt, tehát mindegy, sokba került. Kis béna táskájával, mekkora ügy volt belőle, meg nem volt akkora ügy, de hogy az még tétel volt, mert akkor még nem tudták, hogy a fenébe oldják meg azt, hogy már van baromi sok pénzük, de nem tudtak élni, nem tudták használni, mert akkor még ez nem volt. És milyen ügyesen vasszus megcsinálták, hogy a fel, most már semmin nem akadnak ki. Tehát mi? Hogyha Szijjártó Budapest belvárosába közlekedne a saját jachtján, azon se akadnának ki.
Hát de a Maldív-szigeteki repülőúton sem akad ki.
Semmin az égvilágon. És ez a nagyon durva. És ez nem azért van, mint amit nagyon sokan gondolnak az ellenzéki oldalon, hogy a buta, fideszes, hogy mert a Kádár rendszerbe is az volt, hogy ezek lopnak, és ez megy tovább. Nem. Ezt már rég meghaladta a történet. Ez a nemzeti büszkeségnek a része lett a Fidesz táborban, hogy történik a nemzeti tőkés rétegnek a létrehozása.
Lánci papa megjegyzése, ja, hogy ez igen. A rendszer lényege.
Milyen durván hangzott, és közben kiderült, hogy nem elszólta magát, hanem tényleg.
Én nem tagadom meg magam, én úgy gondolom, hogy ez ebben benne van a Fidesz hívek, azok hívők lettek, tehát vallásos módon fordulnak Orbán Viktorhoz, meg ahhoz, amit a Fidesz...
De ez túl egyszerű két is.
Tehát kilépett a racionális mezőből az ő gondolkozásuk. Tehát...
Van olyan is. Van. Biztos, hogy van ez a B-közép, nem tudom mekkora ez a tábor, ami valóban egyfajta vallásos szektaként működik már, mint a maga az Orbánizmus. De nem tudjuk, hogy ez mekkora. De ez nem hiszem, hogy ezt mind a 2,5 milliót lefedni. Ott van szerintem nagyon sok ember, aki azt mondja, amit te is mondtál, hogy hát nagyon gáz a Fidesz sok szempontból, de ez a Hazafias Népfront még gázabb, és Gyurcsányból meg szó se lett róla. Vagy a Jobbikból, mert az meg örökké náci lesz, még akkor is, amikor mit csinálnak, mondanak. Tehát, hogy nagyon sok mindenből van, aki jól él, akinek bejött. Tehát, hogy ezt nem lehet kimondani ezt az izért.
Én ismerek a vállalkozat, azt mondta, hogy a korrupció egyáltalán nem zavar engem, az zavar, hogy engem kihagynak belőle.
Hát ez maga a korrupciónak az izé.
De hát még azt sem szabad elfelejteni, hogy azért mennyire beágyazottak mondjuk vidéken. És hogy most a mostani Magyar Hangban megjelenik majd egy interjú a Tibor Fischerrel, aki azt mondta, hogy annyi az ellenzék, vagy nagyon egyszerű módja van, hogy az ellenzék legyőzze a Fidesz, több szavazatot kell szerezni, és amíg az ellenzékiek azzal vannak elfoglalva, hogy itt-ott panaszkodjanak, addig nem foglalkoznak a szavazatszerzéssel, és bár én nagyon sok mindenben nem értettem vele egyet az interjúban, de ez ennél jobb definícióra nincs szükség szerintem. Mert hogy,
igen.
Mert hogy tényleg, és azt itt is láttuk, én aznap a választások napján ügyeletes voltam itt bent, csak itt három választási csalást sikerült leleplezni, amiről estére kiderült, hogy feltételezett választási csalást, amikor vitték szavazókat egy autó között.
Tudjuk, hát mindenki tudja vidéken, minden kis településen.
És ez egy utcaszakaszon volt három ilyen, bocsánat. Akkor ezt felszorozzuk Magyarországgal, akkor...
De ezt tudjuk. Tehát a Fidesznek van az a íze, amit elő fog tudni állítani minden körülmények között szerintem. ebben nem értek veled egyet, hogy majd lehullanak, meg eltávolodnak. Nem. Fidesz, ez a 2,5 millió, nem tudom mennyi, tök mindegy az, amennyi, azt minden körülmények között elő fogja tudni állítani. Ja, csak annyit, hogy megpróbáltam elolvasni az interjút, de engem annyira felcseszett ez a csávó, bocsánat.
Nem, azért.
A 2/3-át elolvastam becsületesen, de ott azt mondtam, hogy na ne.
Szóval, hát 2/3 kell mindent, az a lényeg.
Ne, nem te voltál a bűnös, hanem az interjú.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy emelneked, de abszolút nincs köztünk, mit tudom én, mekkora ellentét, csak annyit hadd egészítsem ki, hogy miközben nevezik nevén a gyereket, a Fidesz nagyon pontosan kiépített és olajozottan működtet egy szavazatvásárló géprendszert, amelyik minden választókerületben tudja, hogy hogyan, milyen módon lehet megvenni a szavazatokat. Ugyanakkor a másik oldalon a rendszer, meg kicsúszott a kezéből a társadalom, tehát például végig kell nézni az elit választókerületeket a budai oldalon, meg a hozzátapadó hegyvidéki körzetekben, menekülnek a fideszes arcuk, ugye engedik el, másokat küldenek már maguk helyett, mert pontosan látják, hogy a budai hegyvidék megroppant. És az, én egyetértek, tehát nyilván 2,5 millió falun megvett szavazat, az sokkal többet ér, mint 100 000 hegyvidéki szavazat, mert ez 2,5 millió, az meg 100 000. És ezért a Fidesz esélye egyáltalán rosszak. Ez magától érthető.
De én azokról Budapestet el is engedik ilyen szempontból.
Jó, de én kifejezetten arról beszélek, hogy azokat veszíti el a kormányzat, akiknek bármiféle valamilyen néven nevezhető szellemi erkölcsi közük volt ahhoz, ami a Fidesz volt régen, amikor még ez egy polgári párt volt. Tehát döbbenetes volt látni, hogy Latorcai János a Magyar Nemzetben most ugye egy pár nap írt egy nagyon hosszú cikket, tényleg írdatlan hosszú cikket, arról, hogy így a keresztény Európa, meg úgy a keresztény Európa. Hát olyan szaga volt az írásnak, hogy látszott, hogy a KDNP-nek valahogy meg kell magyaráznia kifelé, meg befelé, meg önmagának is, hogy hogy lehet részt venni ebben, ami itt folyik. Tehát arról szólt a cikk hosszan és körülményesen, azt próbált elmondani, hogy tulajdonképpen ez, ami itt folyik, ez még valamelyest vállalható, tehát mondom még egyszer, rettenetes erőfeszítések árán megpróbált ez a vezető kereszténydemokrata politikus valami indokot találni arra, hogy lehet részt venni ebben a gyalázatban, ami Magyarországon ma van.
Gondolod? Igen. Hát, hogy halálkomolyan gondoltam mindazt, amit ott leír. Tehát én nem tudom. Hát
erről ez szól azért a cikk, iszonyú hosszan, iszonyú bonyolultan arról, hogy tulajdonképpen nekünk valami közünk van Konrad Adenauerhez. Na most csak annyit mondanék, hogy Adenauer ugye 14 évig volt Németország kancellárja, volt 8 felnőtt gyerek, amikor kancellár lett, és 14 év alatt egyik gyereke se keresett egyetlen egy márkát se azon, hogy a papa kancellár.
Loser.
Most ezt tett hozzá az Orbán család történetéhez, és utána magyarázzuk, hogy ez milyen kereszténydemokrata, meg mennyire Adenauer örökösei vagyunk.
Csak oké. De mit tudsz ezzel kezdeni? Tehát én azért próbálom ezt itten erőltetni, és hát miért ne? Ez a flaszter, ugye? Hogy lopás, nem lopás, mert nagyon-nagyon fontos. Tök jó. Igen, úgy kéne működnie. És, de itt van ezzel szemben ez, amit kapunk helyette. És most nem akarom ezt a Matolcsi gyereket bántani, de miért ne akarnám, hát újságíró vagyok. Úgy bántani, na, értik. Meg egyébként sokkal több Porsche-ja van, mint nekem, és ez nekem, mint Porsche rajongónak szigorúan nagyon fájdalmas, bár én ugye Porsche számba nem tettem túl magasra a mércét. Szóval, hogy itt van ez a Matolcsi történet, ebben minden benne van, ami utálható, undorító, pitiáner, sunyi, nem keresztény, és a többi, és a nem polgári a NER-ben. Minden benne van. Mégsem okoz problémát ennek a megemésztése a másik oldalon, sőt, mondom, már rosszabb a helyzet szerintem.
De mondjuk, hogyha Borkai ügyet vesszük, azért az szerintem még egy kicsit több szempontból problémás volt, mint a Matolcsi féle, mert jó, a lopás az már szinte a mindennapok része Magyarországon.
Vagy a Kaletta, vagy a Szájer, és ezek
egy veszünk. Ezek bűnügyek voltak, ez meg egy
jó, de csak a Borkait azért hoztam föl, mert hogy annak ellenére, hogy mindez kiderült, elég részletességgel, minden...
És Győr városa lesz.
És pontosan ezt akarom. Semmilyen hatása nem volt. Nem tudom elképzelni, hogy mit kellett volna a Borkainak ahhoz csinálnia, hogy ne válasszák meg. Szerintem nem tudott volna olyat csinálni. Tehát nem tudok elképzelni olyan rettenetes, borzasztó, gyomorforgató dolgot, ami után ne szavazták volna meg, nagy előnnyel egyébként.
tök jó, amit mondasz, és neked is igazad van, és szerintem nekem is, mert pontosan ugyanarról beszélünk.
Jó kis vita.
Nevezetesen azon, hogy igen, ezek, tehát amit ti mondotok, az mind úgy van. Én meg annyit bátorkodom hozzátenni, hogy igenis ezek a dolgok egymásra rétegződnek, és egyszer borzalmas lelki furdalása lesz annak a magát kereszténynek, meg polgárinak, meg konzervatívnak gondoló embernek, aki most 2021-ben a Fideszt még képes támogatni.
Ennyit miért akartam. Lenne?
Mert az lesz neki. Mert azért, mert valahol mégiscsak erkölcsi lény, én ebben hiszek, hanem azok úgyis mindegy, hogy mit gondolok, és akkor nagyon rosszul fogja érezni magát.
De köztünk ebben nincs
még
vita.
Akkor is a nektek igazatokkal, hogy a Borkaim is átvédtek a kalátán, a szájára, mindenre tudnak bulintani, mindenre elmagyarázzák, hogy mégis úgy kell lenni, de egyszer nem ez tudom, az egész bocsánat, el fog érni. Most itt fog. Van érted, és el fog érni.
Szerintem nincs itt, sehol nincs. Pont ezt akartam valahogy, ezek szerint nem sikerült jól megfogalmazni, hogy a te keretrendszered, amiben azt mondod, hogy ezek a fideszes szavazók, vagy fidesz támogatók, akik igenis erkölcsös, vagy erkölcsi lények, vagy morális lények, előbb vagy utóbb besokalnak, mondod te a te keretrendszeredben, csak hogy abban a keretrendszerben, ahol ők néznek rá a magyar valóságra, szó nincs arról, hogy az általad besokalni vélt dolgok problémát jelentenének. Tehát ezzel van a gond, nem azzal, hogy majd most ők majd majd egyszer csak azt mondják, hogy ez hogy tehet, meg izé. Nem.
Tudom, én attól tartok, hogy ez
nekem ez a tapasztalat.
A morális szintről sajnos el kell feledkeznünk. Tehát én szerintem egyedül akkor van esélye megbukni a Fidesznek, hogyha ez a falka szellem elér oda, hogy már nem tűnik erősnek a vezető. És amint a gyengeség jelét valaki észreveszi Orbán Viktoron, mert máson az ugye nem számít, mert ha valaki gyenge, akkor leváltják, és jön a helyére valaki más hasonlóan szimpatikus. De hogyha Orbán Viktoron észreveszik a gyengeségeit, akkor kész, onnantól kezdve letaszítják, és már nem fogják annyian követni, nem fogják azt mondani, hogy minden, amit mond.
Mi lenne a gyengesége? Mi lenne a
azt
gyengesége?
Nem tudom, mert most nem tudom. Hát, ha meg tudnám jósolni, akkor...
Jó,
mert egyébként más nem tudok elképzelni. Tehát, hogy a hatalomhoz és a győztesekhez való ragaszkodás, annak komoly pszichológiája van, és ez szerintem...
Meg a stabilitáshoz is. Tehát azért hát az nagyon sok választó... Hát ja, mégis az is egy nagyon komoly réteg, János, szerintem, aki azt mondja, hogy persze vannak ízében, mit tudom én, vagy még örül is, nem mindegy, de hogy a stabilitásra szavaz. Azt mondja, hogy itt vannak ezek az ellenzéki pártok, akik egy-két évvel ezelőtt még, hogy viszonyultak egymáshoz, most mi van meg, de a Fidesz, az, akárhogy is nézzük, az egy ilyen jó, stabil, most már túl hosszúra nyúlt időszakban stabilan kvázi, ugyanazt tolja, ugyanazt hozza.
És te újra mondom, még sincs köztünk ellentét, miközben szerintem minden, tehát teljesen érvényes, amit mondasz, az is igaz, amit én mondok. Erre most egy egyszerű választ kell mondjak, hogy pontosan ugyanígy gondolkoztak az emberek 1938-39-től kezdve, hogy ennek a dolgoknak meg alapvetően jó fele mennek, meg kell történni, meg hát muszáj a zsidó törvényeket is megszabni minden, és akkor a végén, amikor már, hogy mondjam, nyilvánvalóan zuhanó repülésbe ment az ország, akkor is lebénultak, és a végén azért rá kellett döbbenni, hogy mégse Horthy volt a meg a rendszer.
Igen, csak
nagyon sokba került az országnak. Én igen. Abban bízom, hogy a mostani kortársaink, hát ha előbb észbe kapnak. Lehet, hogy nektek lesz igazatok, és nem kapnak csak akkor, amikor a teljes. Nyilván itt
hát ott azért összeomlott a világ,
jönnek, hanem arról, hogy egy óriási gazdasági megroppanás lesz Magyarország.
Hát meglátjuk, teljesen hogy lesz-e, mert ugye úgy fogják kitönteni a milliárdokat, mint annak a rendját. Már most lehet látni a költség. Ugye 7,5%-ra engedik a költségvetési hiányt, tehát annyi pénz lesz, hogy hú, tehát itt,
na, ebből gondolom,
itt amit a
azért
kötözfogásban is, hogy minden bokor.
Nem tudom. Mert itt a csődöt fogják itt hagyni.
Ahhoz, nekünk. Hogy az legyen, hát szerintem a nézők már unják, nem baj. Én viszont nem. Szóval, hogy ahhoz, hogy az legyen, amit te nem szeretnél, te gondolsz, hogy majd azt az irányt veszi a jövő. Azt például akkor vegyük a Matthias kollégiumnak a történetét. 1000 milliárd vagyont toltak bele? 1000 milliárd forintot? Hát képtelenség. Tehát hogy nem is tudsz mit csinálni. 1000 millió forint, nem, kész. Fogták a egyszer már baromi drágán megvett Richter meg MOL részvénypakettet, és az MOL-t is az oroszoktól sokért vettük vissza, mert hogy ez itt legyen állami kezekben, ez volt a cél. Sútját átsútjint, és még rengeteg mindent. Nekem tényleg így leesett az állam, amikor ezt láttam, amikor bejelentette a emberünk, hogy most ezt így oda pattintottuk. De erre a Fidesz azt mondja, mármint a fideszes emberek azt mondják, a fideszes értelmiség is azt mondja, hogy egy ilyen elitképző lesz? Magas szintű képzést fog adni?
Arra szükség van.
Jó lesz? Érte. Jó lesz. Magyar lesz? Magyar lesz. Kiterjesztjük vele? Visszük a határon túli magyarsághoz is a fáklyát? Igen. Baromi erős hálózat lesz? Neves kutatók szerződtek le már most is? Ugye itt van a te interjúlanyod is, ugye, aki az irodalmat fogja, vagy az írást fogja, kreatív írást fogja oktatni, tanítani, vagy vezetni. Jó nevű? Az. Leszerződtették? Le. Biztos vagyok benne, hogy pompás lesz a maga az intézménynek a megjelenése, a intézményrendszer, a logisztika, a tanári kar, le a kalappal minden, csak nem történhetne meg. Mi mondjuk ezt? De ők meg azt mondják, csak a sok-sok pozitívumot. Tehát, nem tudom, hogy el tudom-e mondani.
Én például ezt tökéletesen értettem, amit mondasz, és azt is értem, hogy miért mondják rá, hogy jó. Csak meg kell mondjam nektek, hogy például ez megint visszaértünk a nőnökémhez, hogy tudnélik, mondjuk el tudom képzelni, tehát mondok én egy jó iskolát, elég jól meg lett alapítva, nem most már, hanem az 1500-es évek közepén, a piarista szerzetes rend. Tehát Kalazanci Szent József, ugye, amikor elvetődött Rómába és látta az utcagyerekeket, nem azzal foglalkozott, hogy mekkora állami alapítványból akarok én nem tudom, hogy mit csinálni, hanem oda ment és példamutató életével megteremtette a rendet, egy etoszt, ami működött és működik 450 éve. Na most, amit a ezek csinálnak, én úgy képzelem, hogy mégiscsak lesznek olyan, hogy mondjam, magukat legalább valamelyes tényleg kereszténynek, meg polgárinak gondoló emberek, hogy megértik, hogy egy iskola nem akkor van megalapítva, megvesszük a pécsi főtéren a romos szállodát és felújítjuk. Az nem iskola alapítás, az egy ingatlan ügynet. És így megy az összes többi ebben, hogy most lóbáljuk, hogy szerződtetünk X tanárt, aki persze valahol csókosunk, vagy ezután lesz, ezzel lesz megvéve, azzal megint nem működik semmi. Mert lehet, hogy valaki nagyon jó nevű író vagy tanár, nem ebből van az iskola. Az iskola az a pedagógusok példamutatásából van. És hogyha ezt el kell magyarázni egy Krisztus hívő embernek, az egy tragédia. Tehát te beszélhetsz ilyen emberekkel, de egyszer el fog jönni, aki ezek közül kereszténynek hiszi magát, el fog jönni az a nap, amikor rájön, hogy őt csúnyán átverték. Tehát el fog jönni, nem fog. Akkor is, hogyha így, értem. Hát
jó, szerintem meg visszaértünk sok. Jönni, szerintem meg nem, úgyhogy én nyertem. Na, azt mondja, hogy egy párt javaslata szerint, ja, még van felmérés. Mondjuk ebből a felmérésből is mi kerekedett, mi? Szóval, hogy ez is csak medián. És azt kérdezték meg az emberektől, ami nekem egy régi veszőparipám most, már ugye beletitten lengetve majd a nagy ellenzéki számonkérés, nem fizikai, nem letartóztatós, stb. Nem vagyon elkobzós, csak akkor, hogyha mondjuk valaki megáll az ügy rendesen, meg be is bizonyítják. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezt az ellenzéki összefogást, az új hazafias népfrontot, nagyon jelentős arányban az is, vagy az a kovásza, hogy a választópolgárok azt szeretnék, hogy azért ennek a Fidesz kormányzásnak, mindarról, amiről itt most beszélgettünk, ezeknek az ügyeknek is, legyen valami következménye. Ez lenne az a bizonyos elszámoltatás. És ugye a Momentumnak van ez a, hát akkor most eléggé beleálltak ebbe a történetbe, és ezt kérdeztették meg a Mediánnal. Egy párt javaslata szerint 2022-ben az esetleges kormányváltás után el kell számoltatni a mostani kormány és a Fidesz vezetőit, és ha indokolt, bíróság elé kell állítani őket. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a javaslattal? Na, ezek jöttek ki. LMP szavazóinak körében 95% egyetért. DK 93, Jobbik 91, Momentum 90, MSZP és Párbeszéd 89, a kormány, vagy párt nélkül, de kormányváltást akaró szavazók körében pedig 87% és a kétfarkú kutyapártnál 80. Szóval, hogy itt egy irgalmatlanul kemény elvárás lesz. Tehát most azt képzeljük el azt a szituációt, hogy megtörtént a kormányváltás, hogy ez nagyon kemény. Tehát, hogy itt olyan nyomás és elvárás lesz, hogy ha annak nem tudnak megfelelni, akkor leves. Akkor a saját szavazói küldik őket a levesbe. Márpedig újkori magyar történelmünk nagy elszámolásaira, mindjárt fel is sorolom őket, kis időt kérek.
Hát nincs az hagyománya, sem a felelősségvállalásnak, sem a felelősségre vonásnak az elmúlt 3 évtizeden, úgyhogy én szerintem ezért erre nagyon gyorsan meg fognak feledkezni, ha egy feltételezett kormányváltás után a pártok is, és aztán a szavazók is, úgyhogy mert azt is láttuk, hogy Budai Gyula is milyen elánnal vetette bele magát, és milyen fantasztikus eredményeket ért el. Nem hiszem, hogy ez nagyon jól ráérzett a Momentum szerintem erre. Nyilván tehát Jakab Péternek a parizer volt, nekik maradt az elszámoltatás. De hát Jakab Péter még mindig jobban járt a Parizerrel, mert hogy, ahogy tudom, hogy
a legnépszerűbb. Tudod, az van, meg lesz igen, is elszámoltatása.
Igen. Tehát én nem hiszem, hogy nagyon jól hangzik, és biztos, hogy tudnak vele szavazókat is szerezni, de az elmúlt évtizedeket látva semmilyen eredményt nem várok ettől, még ha esetleg össze is jönne a kormányváltás.
De a baj lesz.
Akkor hadd egészítsem ki a memóriátokat. Nem akarok izélen az öregebb lehetőségével tudok élni. A 90-es országgyűlési választás, tehát 31 évvel ezelőtt, a 90-es országgyűlési választás két körös volt, március 25, április 8. Ezt a történelemkönyvekben is meg lehet találni. De amit evel én hozzá tudok járulni ez a gondolathoz, az, hogy ugye az első kör utána az MDF és az SDS fej-fej mellett hallat, és a második fordulóra az SDS tiszta erőből elszámoltatjuk a kommunistákat. És az MDF nagyot nyert. És körülbelül 2-3 hónappal később mind a két pártnak a szellemi elitje arra a következtetésre jutott, hogy 90-ben az MDF azért nyert a második körbe olyan nagyot, mert nem nyomatta ezt az elszámoltatás meg mindenki, tavaszi nagy takarítás, ezt a dumát, amit az SDS nyomatott, és aztán ismerik a történet, és tudjuk, hogy az SDS bútorozott össze ugye a 90 előtti elittel, nem az MDF. Szóval azt akartam mondani, hogy ez a duma, ez arra jó, hogy összekovácsolja a Fideszt, mármint a Fidesz tábort, és arra is jó, hogy önmagukatnak megássák a sírjukat ez a hat párt, akiket te az a Fidesz Népfrontnak nevezel, ebben nem lehet semmit megcsinálni. Konkrétan az elmúlt 32 évben én állítom nektek, hogy minden egyes kormányváltáskor, minden egyes új hatalom képviselői között sok olyan volt, aki szeretett volna elszámoltatást. És nem lett. És azért nem lett, mert ez a fajta elszámoltatás demokratikus keretek között gyakorlata kivitelezhetetlen. Tehát minden kormányzat úgy köti ezeket a zsivány ügyleteket, hogy azok az írott törvénynek megfeleljenek. Tehát valójában a mostani kormányzat morális értelemben zsiványok, csirkefogók, csalók, korrupt gazemberek gyülekezete, de ezt bíró előtt nem kell bebizonyítani, mert nem is nagyon lehetne, mert hát maga a Rogán Antal személyéhez fűződő ügyletek, azok minden normális országban már réges-régen karcert jelentenének. Magyarországon nem érdekel senkit.
Igen, egyébként nagyon sok... Bocsánat.
Tudod, mit a kínai államkötvények...
Igen.
Senkit nem érdekel.
Nekem azt mondta egy ügyész ismerősöm, hogy szerinte itt két ügy van, amivel azért jó eséllyel bele lehetne kezdeni úgy, hogy abból legyen is valami a végére. Az egyik az Elios ügy, ugye a Tiborcz, mert ugye azt a uniós korrupció elleni hivatal az utolsó milliméterig, de ezt is elmondtam már, mindegy. Szóval, hogy erre azt mondta, az egyik az...
A négyes, mert róla szólni.
Nem, a Fideszes. A másik pedig a letelepedési kötvények. Tehát azt mondta, hogy ott ez a kettő azért viszonylag könnyen nyomozható lenne, és adott esetben még ott lehetne is végeredményt elérni. Tehát, de én nem is ezt akartam, hanem azt azért akartam mondani, hogy iszonyúan fel van srófolva a polgároknak az a elvárása.
Maga se letették a létszet.
Bizony, azért és abban nagyon nagy bukfent lehet.
Azért engedje meg egyet. Láthatóan meg elfejtette az egész ország, de
itt vagy nekünk.
Nem, tényleg ne haragudjatok, de...
De mi szeretjük, hogy te okos vagy, meg emlékszel dolgokra.
De tényleg felesleges ezt számon kérni rajtam. Vastagon az Orbán kormány, vastagon a letelepedési kötvényekben már benne voltunk, már el volt lopva a hihetetlen mennyiségű pénz. Akkor az Andrássy úton kiraboltak egy irodát, egy irodahelyiséget, amelyben a letelepedési kötvényeket intéző cég volt.
Ezt nem felejtettük. Na, persze, emlékszem.
Beszélgetünk? Tehát az ügyész úr mit akar megtalálni? A rendőrség megtalálta azokat, akik kirabolták azt az ügyet?
Ez a rendőrség volt, de egy kormányváltás után ez a rendőrség a rendőrség lenne.
Az összes papírban régen az enyészeti, amiből ebből valóságos ügyet lehet csinálni. Nekem sokkal többet mond az egyszerű tény, hogy Orbán Viktor, mert két ember van, aki elmozdíthatatlan, Rogán Antal és Szijjártó Péter. Számomra ez azt üzen, hogy ez a két ember az, aki Orbánt is zavarba tudja hozni, akkor most remélem elég
udvarias módon. Bocsánat, ez az ütött közénk, szerintem a Pintér Sándor az, aki nagyobb játékos, mint a Szijjártó. Hát szerintem Szijjártó Pétert azért ott lehet hagyni véletlenül a tájföldön, vagy valahol, és akkor...
Szijjártó Péter szerintem egy szorgos kis hangja, de ő tényleg sokat dolgozik. Én feliratkoztam Facebook oldalára, hogy két napnál leiratkoztam, egy percenként átadott valamit, meg így, hogy Jézus Mária, eluralta a falamat a Szijjártó.
De egyébként, bocsánat, visszatérve még egy kicsit az elszámoltáshoz, hogy ezt egy nagyobb magyar településen, egy 10-15 évvel ezelőtt hallottam, hogy ott helyben az MSZP és a Fidesz között az volt, hogy akkor még az MSZP volt a másik nagy erő, az volt a nagy különbség, hogy mind a ketten ugyanannyit loptak, csak az MSZP-sek nem tudták lepapírozni. És ezért ott ellenük indultak is eljárások. Ezt a helyi politika, tehát a helyi képviselők nyilván nem hivatalosan, de nagyjából így jellemezték a helyzetet. És valószínűleg ez bármelyik nagyobb, kisebb és egészen nagy településen, és az ország egészében is ugyanígy van, annyira ügyesen lepapírozzák, hogy hát, szerintem ez megfogadható.
De magukra írták a törvényet. De persze abban tényleg nem lesz vita köztünk, hogy valóban ez történt. Egyrészt a játékszabályokat úgy alakították, utána a törvényeket is ide-oda írogatták, amíg mostantól kezdve aztán. Tehát a Mészáros Lőrincnek az Opus enyertéjét, ami a fél országot uralja, de tényleg lassan a fél ország oda tartozik, azt nem tud már szétszedni, meg hát részvényesek vannak, ezért, tehát hogy nem tudna egy szétkapkodni és visszamenni, hogy melyik. Egyébként meg nagy valószínűség szerint igen, azok az ügyek úgy történtek, hogy az jogszabályilag az megfelelő legyen. De mondom, én nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy iszonyúan fel lett sófolva a tét ezzel az elszámoltatós történetben.
Mondjuk ez vissza fog hullani és ez a hatpártra, mi meg ezt mondtuk.
Igen, tehát ez egy mondatban összefoglaltam volna, mi, amit
itt 20 percet. Ezt a Momentum készítette ezt a felmérést, tehát hogy azért az is sokat elmondja.
Hát ők ebben most látnak fantáziát, meg, hogy,
igen,
hogy
ilyen... Igen, csak meglepett volna, hogyha az jön ki, hogy 50% azt mondja, inkább ne számoltassuk el, mert olyan jó fiú.
Jó, de ez egy olyan kérdés, amikor mindenki azt mondja, nem? Tehát, hogy igen, legyen, hát ha jó, akkor igen. Na, mondtunk ma csúnyát a műsorban, nem, ugye? Nem Csintalan Sándorodtunk el, ugye? Nem, csak azért, mert akkor beszéltünk arról a közállapot beszédéről, nyugodt lelkismerettel. Ugye múlt héten Bajer Zsoltoztunk, most akkor egy picit Bencsik Andrásozzunk. Hát sok minden nem fogunk tudni hozzátenni, csak inkább ezt így itt hagyom ilyen tanulságként, hogy mit nem szabad tenni. Lehet, hogy lesz egy ilyen szomszédok hangulatú vége minden egyes flaszternek innentől, hogy belemeredek a kamerába, és felolvasom azon a héten a legnagyobb cúnaszágot mondó fideszes akárkinek a mondatait. Szóval Bencsik András sajtóklub, már bocsánat a kifejezésért, de csak szaremberek lesznek ma ellenzéki politikusok. És ha megnézitek a fiatal, új generációs ellenzéki politikus fiúcskákat és lánykákat, akkor azt látjuk, hogy valamilyen szinten mindegyik agyilag és morálisan sérült. Mondja ez Bencsik András, főleg ez a morális sérülés. Ami szerintem őt ide-oda érte már annyiszor az élete során, hogy most itt kvázi egyensúlyba került.
Hát szerintem igazából, hogyha úgy kezdődik a mondat, hogy Bencsik András, akkor nem érdemes tovább olvasni. Tehát, hogy most ez jó, hogy felolvastad, mert nyilván ezt...
Meg vagyok győzve.
Csak, igen.
Mégis hadd mondjak valamit. Frappáns
lett volna végig.
Tehát, hogy lehet, hogy Bencsik Andrásnak igaza van a néhány most látszó fiatal politikusról, bár ezt is kétlem, de alapvetően azért jó volna tudni, hogy a Fidesz média, és Bencsik András ennek egy emblematikus alakja, a Fidesz média szeretne nem tudomást venni egy csomó magyar ellenzékiről, és azokról, akik nincsenek, hogy mondjam, akik igazán veszélyesek a Fidesz kormányzásra. Én úgy gondolom, hogy nem a hat párt az igazi ellenfele ennek a mostani szörnyűségnek, hanem az, hogy a magyar társadalom esetleg 2022-ben kibújik ebből a kényszerzubbonyból, amit ez a mostani parlamenti két formáció ráhúzott. És akkor reményeim szerint kiderül, hogy bizony Bencsik András nagyot téved, mert a magyar fiatalok körében kiváló emberek vannak, akik nagyon is alkalmasak lesznek az ország vezetésére, sőt nem csak a fiatalok, hanem a középkorúak, sőt esetleg az idősebbek körében is. Egyetlen egy előfeltétel szerintem van, mégpedig az, hogy ebben a mostani mocsokban nem henterektek, ami ma van a parlamentben. Tehát én úgy gondolom, hogy van Magyarországnak egy nagyon is alkalmas elitje, csak nem ismerjük őket, mert nem tudnak előjönni ez ilyen hírtévészerű tünemények miatt.
Ez tetszett ez a mondat, ez egy nagyon optimista. Magyarországnak van egy remek elitje, csak nem ismerjük őket, ugye ez a mi problémánk. Minden jó lenne, ha ismernénk őket. Hát nem ismerjük őket. Viszont amit ismerünk, az a Magyar Hang, itt az új szám. Törőcsik Marira emlékezünk egy eddig nem közölt interjúval, úgyhogy ezt ajánlom aztán ugye Ficsor kollégának a rémesen idegesítő interjú.
Köszönöm.
De ez csak vele
ez
volt.
Ez már így... megértem.
Nem, komolyan. Tehát így olvastam, és egy ilyen boldog arccal, így persze, vagy egy ilyen szerződéssel, amit ő is kapott, hogy nyilván én is ezt zokognék, érted, de hogy és így mondja nem, ezeket a sablonokat.
Egy nagyon, nagyon korrekt figura szerintem. És,
tudom is, de pont ez egy, a rossz. Tehát pont ezért fájdalmas nagyon a történet.
De ő egy autonóm figura, aki szerintem mindegy, most az MCC-s szerződéstől függetlenül szerintem azért érdemes.
Oké, de pont egyébként az a mondat, amit idéztél is tőle, ez a, ami jól hangzik elsőre, ez a, hogy van egy nagyon egyszerű módja az Orbán kormány leváltásának, több szavazatot kell szerezni. Ja, persze. Csak miközben az Orbán kormány ugye megismerik, hogy módosítgatja a játékszabályokat folyamatosan. Na mindegy, de ajánlom. Tehát, hát, hogy önök elolvassák. Jó, én is elfogom tényleg, csak annyira berágtam ezen, hogy itt van egy
hát
egy remek elme, egy remek elme. És
de bocs, Londonban él most is.
Budapestre költözött.
De hát jön tanítani. Aha, jó, de még nyilván nem lát bele a hétköznapokba, de hát nem is fog. Hát mit fog ő látni Magyarországról? A budai szolgálati villából egy szolgálati luxusautóval átgurul majd, mit tudom én. Ha Pesten van, akkor egyik alap lesz benne.
Nekem a kedvencem az ide költöző holland, aki a holland nyugdíjából úgy él, mint Marci Hevesen, és szerinte jó ország ez, nem?
Ja.
Hát már nincsenek migránsok, mint ez.
Kivéve őt, ugye. Na mindegy, Tompos Ádám riportja, az nagyon, nagyon kemény, itt a Nyíregyháza melletti bokor tanyákból, meg hát remek publicisztikáink. Nem csattogok tovább. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszi, hogy beszélgettünk. János, én veled nagyon szeretek egyébként beszélgetni, azt mondtam már, sokkal jobb fej vagy élőben, mint a Skype-on a kötött fogásban.
Az helyzet, hogy az egy elég nyomasztó szisztéma, meg én költözködtem, úgyhogy...
De nem azért, nem a technikai része miatt, hanem így
alig találok széket, amire leüljek.
Ja.
Sokkal
jobb. Na mindegy, nem erre gondoltam. A lényeg az, hogy meg vagy dicsérve. Tényleg köszönjük a figyelmet.
Meghatottan, köszönöm.